Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk Kálvin János szavaival. Mindenható Isten, mivel Te egyszer evangéliumoddal megvilágosítottál minket, add, hogy mindig ez a világosság vezessen, és úgy vezessen, hogy bűnös gerjedelmeink mind csituljanak. Bármilyen vétkes szenvedély lenne bennünk, oltsa azt ki lelked ereje, hogy ne lángoljunk gonosz kívánságainkban, hanem inkább zabolázzuk meg azokat. Újuljunk meg viszont naponként a hozzád mindinkább közeledni óhajtó szenvedélyben, hogy ne vegyen rajtunk erőt soha a test közönye, sőt szünet nélkül haladjunk tovább a kegyesség pályáján, amíg végül abba a boldog nyugodalomba nem érkezünk, melyre elhívtál minket, s amit egyszülött fiad, ami Urunk Jézus Krisztus vérével elkészítettél nekünk. Az ő nevében kérünk, szent lelked által légy jelen, és szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Ezékiel próféta könyvének 33. részéből, a 33. rész válogatott verseiből. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, szólj néped fiaihoz, és mondjad nékik, mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő maguk közül, és őt őrálójukká teszik, és ő látja jönni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet, ha valaki hallja a trombita szót, de nem hajt az intésre, és aztán a fegyver eljő, és őt utoléri, az ő vére az ő fején lesz. Hallotta a trombita szót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz, és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver, s utolér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. És te embernek fia, őrállul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, hitetlen halálnak halálával halsz meg, és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Te pedig embernek fia, mondjad Izrael házának. Ezt mondjátok mondván, bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk. Mi módon éljünk azért? Mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Kedves testvéreim, a most felolvasott igeszakasznak a felirata az, hogy az őrálló kötelessége. Hogyha egy kicsit elgondolkozunk, hogy mit is jelent ez, hogy őrálló, akkor lehet, hogy a mai világ őrző-védő szolgálatainak képviselői jutnak eszünkbe, akik különböző rendezvények biztosításával vannak megbízva. Láthattuk ezt a múlt pénteki zsinaton is. Egy kicsit furcsa érzés is fogott el, hogy református intézmények, mint teológia, meg kollégium és gimnázium épülete előtt ilyen öltönyös, nyakkendős, biztonsági őr cégnek a jelvényével ellátott emberek áldogálnak és terelik a népet. És Talán ezek jutnak először eszünkbe, bizonyos testmagasság, bizonyos izomtömeg, esetleg hajhossz is társul hozzá, hogy hogy néznek ki ugye ezek a mai őrző-védő emberek. De a bibliai űrállók, ahonnan a képet vette a próféta, egészen más, hogy néztek ki, és egészen más volt a feladatkörük bizonyos szempontból. Az űrállói feladat, amiről itt majd lelkiképpen fog beszélni a próféta ebben a részben, elsősorban abban állt fizikálisan, hogy a városokat ugye fallal vették körül, éppen azért, hogy az ellenség ne tudjon bemenni a városba, éjszakára bezárták a városkapukat, és a város bástyáin és tornyain elhelyeztek őrséget. És ezek közül, az őrök közül az őrálló, vagy az őrszem, ugye, volt az az ember, vagy voltak azok az emberek, akik kifejezetten azzal foglalkoztak, és arra figyeltek, hogy milyen mozgás van a városon kívül. Hogy jön-e valaki, közeledik-e valaki, aki jön, azonosítható-e, ellenség vagy szövetséges. És az volt a feladatuk, hogy figyeljék, pásztázzák a horizontot, figyeljék a mozgást, a változásokat, és aztán, hogyha esetleg ellenséges csapat közeledik, akkor figyelmeztessék a városnak a vezetőit, a katonaságnak a vezetőit, hogy az ostromra, az ellenség fogadására készek legyenek. Ezért volt az egyik eszközük a fegyverzetük mellett, ugye a trombita, a harsona, amivel jelezték a kürt, ugye, amivel jelezték, hogyha közeledik az ellenség, és hogy készüljön a nép a fogadására, hogy ne érje őket váratlanul. Ez az a kép, amiből kiindul a próféta, az őrállóknak ez a feladata és ez a munkaköre. Azt mondja az elején, embernek fia, szólj néped fiaihoz, és mondjad nékik, ugye ezt mondja az Úr. Arra bíztatja a prófétát, hogy szólaljon meg, ne hallgasson, és tudjuk, hogy nem is lehet elhallgatni azt az üzenetet, amit Isten ránk bízott. Ahogy mondják az apostolok egy helyen, nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, arról ne beszéljünk. Másik helyen mondja a Szentírás, hogy csontjainkba rekesztett tűz az evangélium. Isten ezzel bíz meg bennünket, az evangélium hirdetésével és átadásával. Erre bíztatta itt a prófétát is, szólaljon meg, és azt az üzenetet, amit rábíz, adja át a népnek. Aztán azt mondja Isten a prófétának, mikor fegyvert hozok valamely földre. Itt az eredetiben ugye a kard szó áll. És a kard nem csak úgy általában azt jelenti, hogy fegyver, hogy valamilyen ellenséges hadsereg érkezik esetleg, hanem a kard az ítéletnek a szimbóluma, mégpedig azért, mert a kard ugye vág, elvágja, két részre vágja a dolgokat, elválasztja a dolgokat, és szimbolikusan ez kifejezi a jó és a rossznak a szétválasztását is. Isten sokszor azért hozza az ítélet kardját a mi életünkbe, mert el akarja választani a jót a rossztól. És azt akarja, hogy mi magunk is váljunk el a rossztól. És Jeremiás próféta könyvében is beszél erről a Szentírás, amikor azt mondja Isten Jeremiásnak, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, és előttem állsz, és olyan leszel, mint az én szám, hogyha elválasztod a jót a rossztól. Arról beszél tehát ez az ige, hogy lesznek nehéz idők, lesznek nem szeretem napok, lesznek olyan idők, amikor Isten ítélete következik el, erre fel kell készülnünk, nem szabad naívan a rózsaszín fellegekben járnunk, de azt is tudhatjuk, hogy Isten ítéletének nem az a célja, mint ahogy itt Izrael életében sem az volt a célja, hogy megsemmisítsen, hogy elpusztítson, hanem az, hogy megtisztítson. És az ítélet kardjának éppen az a célja, hogy elválassza a jót a rossztól a mi életünkben is. Azt mondja az ige, hogyha választ a nép magának őrállót maguk közül. Ez nagyon érdekes, hogy a nép választja ki az őrállót, nem egy önjelölt valaki, az őrálló, nem egy olyan valaki, aki azt gondolja, hogy hát én biztos alkalmas vagyok erre, hanem a nép választja ki. És hát a választás az mindig nagyon komoly felelősség. Az emberi élet rengeteg komoly döntésnek a sorozata tulajdonképpen. És át kell gondolnunk azt, hogy mi alapján választunk, mi a helyes döntés, mi a mérce. Életünk minden területén, ugye különösen a három nagy H betűs szónak a kiválasztása, a megtalálása életünknek fontos része, a hit, a hivatás és a hitves. Nem mindegy, hogy hogyan döntünk ezekben a kérdésekben. És itt a prófétának is azt mondja Isten, hogy választanak, kiválasztanak maguk közül egy őrállót. És fontos tudnunk azt, majd a következőkben megnézzük, hogy mi is az őrállónak a jellemzője, a feladata, de még a választásnál el kell gondolkoznunk azon, hogy mi is a mérce. Annyi minden információ, annyiféle látásmód, gondolat, életforma, filozófia áramlik az életünkben naponként, tévéből, a rádióból, a reklámokból, az utcán, a baráti körből, az ismerősök közül. Mi az, amit beengedjünk az életünkbe? Mi az, ami felől úgy döntsünk, hogy jó és hasznos, és életünk része lehet? Mi az, amit ki kell zárnunk? Mi a mérce? Azt mondja egy helyen János első levele, valamely lélek Krisztust, Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, azaz Istentől van. Lelki dolgokban, hitbeli dolgokban, tanításbeli dolgokban mindig ez legyen az elsődleges mérce. Az a tanítás, az a filozófia, az a vallási irányzat, az a kegyességi irányzat, ami az életünk részévé akar válni, az mit mond Jézus Krisztusról? Jézus Krisztust Isten fiának, megváltójának vallja, és mit mond az emberről? Úgy állítja be, úgy mutatja be az embert, mint aki kegyelemre szorult bűnös, és Istentől függ, vagy valahogy egészen máshogy. És az életnek más területeire pedig úgy gondolom, hogy nagyon jó mérce a Pál apostoli gondolat. Ugye azt mondja, mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Nagyon fontos, hogy helyesen értsük ezeket a szavakat. Minden szónak jelentősége van. Mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. A megpróbálás az nem azt jelenti, mint ahogy sokan ma tévesen gondolják, hogy kipróbálás. Hogy mindent kipróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ugye sokan szokták mondani, hogy hát egyszer legalább mindent ki kell próbálni. Hát igen, ki lehet próbálni egyszer a kamion alá fekvést is, csak nem biztos, hogy megéri. Nem kell mindent kipróbálni, ez egy nagyon téves és hibás gondolat. Sok ember itt rontja el az életét. Csak egyszer próbálja meg az öngyilkosságot, és bejön. Csak egyszer próbálja ki a drogokat, és rászokik. Nem kell mindent kipróbálni. Mindent megpróbáljatok, az nem jelent más, hogy mindent tegyetek próbára. Amit beengedtek az életetekbe, a szemeteken, a fületeken keresztül, az emberi kapcsolataitokon keresztül, tegyetek próbára. És nem akármilyen próba kövünk van. Az Isten igéje, annak a mérlegén kell mindent próbára tenni, és hogyha könnyűnek találtatik, akkor szívfájdalom nélkül vessük el. És a másik nagyon fontos része az igének, ami jó, azt megtartsátok. Megint nagyon téves mai individualista gondolat, hogy ami nekem jó, azt értik ez alatt sokan, hogy ami nekem jó, azt megtartom, de nem. Itt az ige arról beszél, ami Isten szerint jó, azt tartsátok meg. Minden tegyetek próbára az ige mérlegén, és ami az ige mérlegén jó, ami az Isten szerint jó, azt tartsátok meg. Azt érdemes választani, amellett érdemes dönteni, azt érdemes az életünkbe beengedni. Visszatérve az őrállók feladatára, a következő kérdés merül fel, ki az, akit érdemes őrállóvá választani? Milyen kritériumai vannak az őrállói tisztségnek? Megnéztem az angol bibliafordítást is, és ott az őrálló szó úgy szerepel, mint watchman, azaz néző vagy látó ember. Valóban ez az egyik legfontosabb feladata az őrállónak, az őrszemnek, hogy lásson, hogy legyen tiszta látása. hívő lelki értelemben legyen lelki látása, hogy szilárdan legyen kapcsolata Jézus Krisztussal, és ne lehessen megingatni, ne lehessen félrevezetni különböző látszat dolgokkal, hanem jól lássa és annak lássa a dolgot, ami. Az őrálú tehát nem lehet vak, és nem is aludhat. Nagyon sokszor ez a probléma, amikor az őrálló ugyan ott van a posztján, csak éppen alszik. Ugye ezért vették nagyon komolyan a római korban az őrségben lévőknek az elalvását, kivégezték azokat, akiket rajta kaptak azon, hogy őrségben elalszanak, mert az egész közösségnek a sorsa azon az egy-két őrállón és annak az éberségén múlott. És mondja is több helyen az ige, ne is aludjunk, mint némelyek, hanem legyünk éberek és józanok. Vagy egy másik helyen mondja, itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Igen, ideje van az álomból felserkenni, mert az üdvösség minden nappal közelebb kerül hozzánk. Sokan úgy értelmezték meg, tévesen én is egy időben ezt az igét, hogy milyen jó, hogy olyan előre haladunk már a hitben, hogy egyre közelebb van hozzánk az üdvösség. Pedig nem ezt jelenti ez az ige, egy nagyon komoly figyelmeztetés. Itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk, a lelki álomból, mert az üdvösség közelebb van hozzánk, mint mikor hívőké lettünk. Miről beszél itt Pál apostol? Nem másról, mint az időről, a kronológiáról. Valaki megtér valamikor, 5, 10, 15, 20 évvel ezelőtt, ki mikor, és minden nappal közelebb kerül Jézus Krisztus visszajövetelének napjához. És ez egy komoly figyelmeztetés számunkra, hogy minden nap, ami eltelik az életünkből, időben is közelebb visz Jézus Krisztus eljöveteléhez. És nem mindegy, hogy hogyan talál minket az a nap. Hogy készen várjuk-e az ő visszajövetelét. És ezért mondja Pál apostol, hogy ideje az álomból felserkenni. Mert minden nappal közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, és akkor leszünk boldog szolgák, hogyha mi Urunk, amikor visszajön, munkában talál bennünket. És az úrvacsorára készülve, úrvacsorai előkészítő héten érdemes megemlékeznünk a korintusi első levél 11. részéről, az úrvacsora szereztetési igéiről, nem szoktuk felolvasni, de a végén ott van egy nagyon komoly figyelmeztetés, amikor Pál apostol a rossz úrvacsorai gyakorlatról beszél, akkor azt mondja a végén, ezért van köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Lelki erőtelenségről, lelki betegségről és lelki alvásról beszél, hogyha valaki méltatlanul veszi magához a szent jegyeket. És biztat bennünket az ige, ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Tehát az őrállónak látónak kell lennie, élő, személyes közösségben kell lennie az Istennel, kell, hogy legyen lelki látása, nem alhat lelki értelemben, nem alhat el a bűn mámorában, és kell legyen eszköze, amivel figyelmezteti a rábízottakat. Ezért kell szólnia, hogy meghallhassák a figyelmeztetést. Sok-sok fogalom kapcsolódhat még az őrállóhoz, a védelem, a mentő szeretet, a hűség, a kitartás, az engedelmesség, az ellenség ismerete, hogy ne legyen megtéveszthető, hogy hiteles legyen az élete. Sok mindent elmondhatunk még az őrálló feladatköréről. De fontos azt is látnunk, hogy az őrállói hivatás az nem csak a lelkipásztoroknak, nem csak a presbitereknek a feladata. Mindnyájunknak, minden egyes keresztény embernek őrállónak kell lennie. Elsősorban, először is örködnünk kell a saját lelkünk felett, a saját életünk felett, hogy mi az, amit beengedünk oda, és mi az, amit ki kell zárnunk. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, akkor sokan hívő emberek felbuzdulnak, na uram, menjünk, rontsuk le az ördög munkáit. Olyan szívesen lerontanám a feleségem, a férjem életében, a gyerekem életében, a munkatársam életében, a szomszédom életében az ördög munkáit. Nézd meg, milyen nagy bálványok vannak. De először a saját életünket kell rendbe raknunk. Először a saját életünkben kell az ördög munkáit lerombolnunk. és majd utána mehetünk azokhoz, akikhez Isten küld, hogy az ő életükben is romboljuk le az ördög munkáit. Figyelmeztetni, vigyázni, óvni kell mindnyájunknak a környezetünkben lévőket. Nyitott szemmel kell járni, felvilágosítani, kizárni a tévtanításokat, a rossz erkölcsöket, és hitelesen kell élni. Ez a mi őrállói feladatunk. Lehet, hogy a környezetünk számára mi vagyunk az egyetlen őrállók lelki értelemben. Lehet, hogy ott, ahol vagyunk, a családban, a munkahelyen, a baráti körben, a szomszédok között, lehet, hogy mi vagyunk egyedül keresztjének. És Isten akkor tőlünk várja, hogy az őrállói feladatot azok felé, az emberek felé, akiket ránk bízott, véghez vigyük maradéktalanul. És akkor ne várjuk másoktól, hogy majd XY, vagy majd a lelkipásztor, vagy majd a presbiter, majd ő az őrállói feladatát ellátja, mert Isten tőlünk várja. Ez a mi felelősségünk. Erről olvastunk az igében. Mondani és figyelmeztetni kell az embereket. Mert ha a ránk bízott üzenetet nem adjuk tovább, akkor a ránk bízott emberek közül hányan fognak elkárhozni. És azoknak a lelkét, azoknak az életét tőlünk kéri majd számon Isten. Ez egy nagyon komoly felelősség. Abban viszont ad biztatást és ad reménységet az ige, hogy azon túl, hogy hűségesen ellátjuk munkánkat, nem szabad felettébb aggodalmaskodni. Hogy mit kezdenek az általunk elmondott üzenettel azok, akiknek elmondjuk, az már a hallgatók felelőssége. Nem szabad győzködni őket. Olyan sokszor éppen ezért zárkóznak el a kereszténységtől, mert úgy érzik, hogy nagyon erőszakosak a keresztények. Nekünk nem a szavainkkal kell győzködnünk őket, hanem az életünkkel. A hiteles életünkkel kell bizonyságot tenni, és úgy élni, hogy aztán kérdezzék meg, hogy miért beszélünk másként, miért nem járunk oda, mint azelőtt, és akkor elmondhatjuk és bizonyságot tehetünk. Úgy kell élnünk, hogy kérdezzenek. És ami másik nagyon fontos dolog, hogy hagyjunk helyet a Szentléleknek is. Sokszor mindent mi akarunk csinálni, mindent mi akarunk elmondani. Annyira meg akarjuk menteni azt a másik embert, hogy nem is hagyjuk szóhoz jutni az Isten szent lelkét. Engedni kell, hogy Isten lelke elvégezze a szívekben a munkát. Tőlünk csak annyit kér, hogy hitelesen éljünk, tegyünk bizonyságot, és a többit majd ő elvégzi. Mint a magától növő vetésnél. Isten adja a növekedést. És persze, hogy szeretnénk látni a gyümölcsöket, de ez nem úgy működik, hogy valakinek bizonyságot tesznek, és rögtön meg is tér, előfordul ilyen is. De van, amikor hosszú éveknek, lehet, hogy évtizedeknek kell annak a szívben eltelnie, annak az embernek a szívében eltelnie, míg az a mag, az általunk elvetett igemag ki kell. Lehet, hogy meg sem érjük, de imádkozni imádkozhatunk érte, és Isten előhozza annak idején. Hagyjunk helyet az Isten szent lelkének, hogy munkálkodhasson. Ha megtettük tehát kötelességünket, akkor elnyerjük jutalmunkat, még ha talán nem is láttuk annak a gyümölcsét, amit elvetettünk. Végül pedig az űrállók feladatának felsorolása után arról beszél a próféta, hogy halva a figyelmeztetéseket az előző fejezetben leírt ítéleteket, elcsügged Izrael népe, kétségbe esik, mi módon éljünk, azért teszik fel a kérdést. És ezt mondja Isten biztatásként nekik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Ez annyira megdöbbentett ez az ige, amikor először olvastam, mert nem a Szentírásban találkoztam először ezzel a gondolattal, annyira a szívembe vésődött, és most is itt van a szemem előtt, hogy amikor Kelenföldön voltam segédlelkész, ahogy az egyetemről a villamossal mindig mentem a templom felé, mindig azelőtt a ház előtt mentem el, aminek a földszinti részére festékszóróval ki volt írva, hogy miért halnál meg magyar nép? És ez annyira megdöbbentett ez a kérdés, és elgondolkodtatott, hogy tényleg itt tartunk? Tényleg itt tartunk, hogy már a halálunkon vagyunk? És van esély a szabadulásra? Van esély a gyógyulásra? Van esély, hogy elkerüljük a végső pusztulást? Igen, van esély, kedves testvéreim. Ez az esély, amit itt Isten mond. Nem kell meghalni. Nem kell elkárhozni. Nem törvényszerű, hogy a bűnben elmerüljön az ember. Nem törvényszerű, hogy Isten nélkül éljen az ember. Mert az élő Isten azt mondja, nem gyönyörködik a bűnös halálában. Nem gyönyörködik a mi bűneinknek a harcaiban. Nem gyönyörködik abban, hogyha elmerülünk a bűnben. Nem gyönyörködik abban, hogyha a bűneink nyomorúságos következményeit kell átélnünk. Nem gyönyörködik az ítéletben, mert Isten azt akarja, hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Ez a célja Istennek. Reménységem és hitem szerint a mi népünkkel, a mi nemzetünkkel is, a mi egyházunkkal, a mi gyülekezetünkkel, és benne reménység szerint mindnyájunkkal. Az a célja Istennek, hogy megtérjünk bűnös utainkról és éljünk. Ne csak vegetáljunk, ne csak biológiai létben létezzünk, hanem igazi, teljes életet éljünk az élet forrása Jézus Krisztus mellett. Ehhez egyetlen dolgot kell tennünk, egyénekként, közösségekként, nemzetként, hogy megtérjünk bűnös utunkról, visszatérjünk bűnös utunkról az élő Istenhez. Hogyha valaki rosszul gombolja be a kabátját, akkor addig kell visszagombolni, ahol először rossz helyre gombolta. Addig kell visszamennünk, ahol eltértünk az élő Istentől, bűnbánatot kell tartanunk, kérnünk kell a visszafogadást, kérnünk kell az új kezdetnek a lehetőségét, és újra elindulni az Istennek az útján. 180 fokos fordulat. Tudatos, akarati döntés. Mostantól kezdve nem én akarok dönteni, nem a saját fejem után akarok menni, nem a más emberek tanácsaira akarok hallgatni, nem a korszellem, nem a divatok szerint akarok dönteni, hanem az élő Isten akarata szerint. Oda kell eljutnunk, ahova Pál apostol is eljutott, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit most a testben élek, a Jézus Krisztusban való hitben élem. El kell tehát határoznunk magunkban, és el kell tökélnünk magunkat arra, hogy nem az Istentől távolodó életet akarunk élni, hanem az Isten felé közeledő életet. Meg kell fordulnunk, ez a Pál fordulat, amikor az Istentől távolodó életből Isten felé közeledő életünk lesz. És ez az a döntés, amit a Szentírás úgy nevez, hogy megtérés, amikor átadom az életem fölött az uralmat Jézus Krisztusnak. Rendezem a bűneimet, megvallom, megbánom és elhagyom azokat, és királlyá szívemben Jézus Krisztus koronázom. És ezt a döntést újra és újra minden nap meg kell harcolni. Ez egy életre szóló döntés, egy örök életre szóló döntés, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem lesz próbára téve minden nap, akár többször is. Ezért beszél Luther Márton naponkénti megtérésről, amikor újra és újra visszakorrigálom az életem kormányát, az életem hajóját a megfelelő irányba. Mert a szelek, meg a viharok, meg az én figyelmetlenségem hajlamos arra, hogy letérjek a megfelelő útról. És amikor esténként vagy napközben csendességet tartok, elolvasom az igét, átgondolom a napomat, bűnbánattal az imádságaimban Isten előtt megállok, akkor az mindig egy-egy visszakormányzás, ez visszaigazítás, az életemnek a visszaigazítása az örök élet felé vezető útra, hogy a hajóm révbe érjen, és ne fusson zátonyra. Adja Isten, hogy mindnyájan tudjuk meghozni ezt az életre szóló döntést, hogy megtérjünk bűnös utainkról, és az élő Istennel személyes közösségben, életközösségben teljes és boldog életet éljünk, már itt a földön, és majd az örökké valóságban. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te velünk voltál az elmúlt napon. Köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket ebbe a szent hajlékba. Köszönjük, hogy készítettél számunkra lelki eledelt. Köszönjük, hogy a mai nap fáradtságai, munkái, nehézségei után megállhatunk itt előtted, és magunk mögött hagyhatunk minden terhet, és minden gondunkat rád vethetjük, mert tudhatjuk, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük a te ígéd üzenetét, köszönjük, hogy az őrállói tisztségről tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy mindnyájan lehetünk őrállók, add, hogy erre valóban alkalmasak és méltók legyünk, hogy nyitott szemmel tudjunk járni a világban, hogy meglássuk azt, ami káros, ami rossz, ami a mi életünket és a környezetünk életét is tönkre teheti, és csak olyan dolgokat engedjünk be az életünkbe, ami valóban az életre visz, ami tőled való, ami mennyei, tiszta és szent. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy ahova helyeztél bennünket őrállóként, akár a családban, a munkahelyen, a szomszédságban, tudjunk valóban őrállóként viselkedni, tudjunk éberek lenni, hogy ne aludjunk el a bűnnek az álmában, add, hogy tudjuk figyelmeztetni szelíden és szeretettel azokat, akiket ránk bíztál, és aztán tudjuk átadni a helyet a te szent lelkednek, hogy nem mi akarjuk őket meggyőzni, hanem engedjük, hogy a te szent lelked halk és szelíd hangja elvégezze azt a munkát, amit mi bármilyen sok szóval sem tudunk elvégezni. Azért könyörgünk, atyánk, hogy légy segítségünkre, hogy tudjunk hiteles életet élni, és tudjunk téged képviselni ebben a világban. Köszönjük neked, atyánk, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös halálában, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Azért könyörgünk, hogy formáld a mi szívünket, add, hogy legyenek megtérések, legyenek megújulások, hogy a mi népünk is beláthassa végre, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhet, és nélküled, eljövendő Urunk nélkül nincs jövője a mi népünknek sem. Adj őszinte bűnbánatot, adj őszinte megtérést, odafordulást hozzád. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk közösségét, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Te légy velünk utainkon, és kérünk, hogy te készíts fel bennünket az úrvacsorával való élésre, add, hogy hitünk megújítása, a veled kötött szövetségünk megerősítése, a bűnbocsánatunk elnyerésének alkalma lehessen. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.